Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az embertársak iránti figyelem teljes szolgálat és gyengéd gondoskodás jelentőségét hangsúlyozta Ferenc pápa a kórházból írt vasárnapi üzenetében, amelyet a Vatikán közölt. A déli úrangyala imádságot kísérő beszédében a Szentatya kijelentette, idézem, hosszantartó kórházi tartózkodásom alatt én is megtapasztalom a figyelem teljes szolgálatot és a gondozás gyengédségét, elsősorban az orvosok és az egészségügyi dolgozók részéről, akiknek szívből jövő köszönetet mondok. A pápa hozzátette, hogy a kórházból azokra gondol, akik más és más módon közel állnak a betegekhez, és a betegek számára az Úr jelenlétét jelzik. Ferenc pápa beszédét azokhoz az önkéntesekhez intézte, akik jubileumi zarándoklaton vettek részt a Vatikánban. 25 ezer olasz és külföldi szociális munkás, a Vörös Kereszt, a Katasztrófavédelem és más szervezetek önkéntesei lepték el a Szent Péter teret. Ez volt az egymás követő 4. vasárnap, hogy Ferenc pápa nem olvasta fel személyesen beszédét, amelyet ismét szöveges változatban adtak ki. Hétfőtől a kúria bíborosai megkezdik a nagybőti lelki gyakorlatot, amelynek helyszíne a vatikáni audiencia terem lesz. A Szentszék közlése szerint a rózsafüzérimát hétfőtől az audiencia teremben tartják. Komoly kockázatot, politikai és gazdasági terhet jelentene Európa és benne hazánk számára, ha Ukrajna gyorsított módon és nem érdem alapján csatlakozna az Európai Unióhoz, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 állami televízióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, ezt a terhet ebben a formában nem bírná ki a kontinens és Magyarország sem, a kormány ezért úgy gondolja, hogy erről a kérdésről elsőként az Unióban egy véleménynyilvánító szavazás keretében kell megkérdezni az embereket. Orbán Balázs szavai szerint a brüsszeli EU csúcs következményeit tekintve az látszik, hogy az orosz-ukrán háborút a nyugat elvesztette, az Egyesült Államok fokozatosan kihátrál a konfliktusból és semleges közvetítői pozíciót vesz fel, az Ukrajnával kapcsolatos gazdasági kérdések rendezése pedig az európai tagállamokra maradna. Az Egyesült Államokkal, Kínával, az Európai Unióval és Oroszországgal is a lehető legjobb gazdasági kapcsolatra van szüksége Magyarországnak a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta, a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentessége hosszú távon befolyásolja az adórendszert. Szerint az új adórendszer a munkára, a család és gyermekvállalásra ösztönzi a magyarokat. A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy a most futó projekteken kívül újabb nagy fejlesztési programokat nem tudnak indítani Budapesten, mert a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani a forrásokat. Erre reagált Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, aki azt írta, reméli Orbán Viktor nem azokra a budapesti vállalásokra utalt, amelyeket Rákos rendező kapcsán szerződésbe foglalt a kormány. Az árstabilitás elérését nevezte a 2025-ös év kulcsának a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. Varga Mihály az MKIK évnyitóján azt mondta, továbbra is fegyelmezett inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség, szerinte a pénzromlás minden idei makrogazdasági célra hatással lesz. Az új jegybankelnök úgy fogalmazott, a gyorsan változó, nehezen kiszámítható külső környezet óvatosságot indokol, de szerinte jó alapjai vannak annak, hogy idén visszaálljon a magyar gazdaság az élénkülő pályára. A jobb egészségügyért tüntetett a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete szombaton a Kossuth téren. A kamara elnöke a parlament előtt arról beszélt, a kormány spórol az egészségügyön, és szerinte elveszett az emberek bizalma az ellátásban. Álmos Péter hangsúlyozta, azonnali 500 milliárd forintos többletforrása van szüksége az ágazatnak, plusz pénzt kell biztosítani az ügyeletekre, és meg kell menteni a házi orvosi rendszert. Az egészségügy súlyos problémái között említették a tüntetésen a több száz napos várólistákat, az uniós átlagban első hazai rákos halálozások számát, és hogy a kormány az Európai Unió átlagának felénél is kevesebbet költ a magyar emberek gyógyítására. A Magyarországon forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek teljesen biztonságosak, és azok is maradnak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, mondta el az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István közölte, a haszonállatoknál a madárinfluenza, az afrikai sertéspest is, a kiskérődzők pestise, és most a ragadó száj- és körönfájás vírus okoz nagyon komoly veszteségeket és gazdasági károkat, Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években tudatosan segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, derült lesz még az ég, majd aztán napközben délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, később már elszórtan előfordulhat zápor. A déli, délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal, Papildikó kolléganőm beszélget.
Amikor én szemináriumba kerültem, 93-ban utána édesanyám elveszítette a munkáját. Megszűnt a munkája. Édesapám rokkantnyugdíjas lett. Tehát én tudom, mi az, amikor nehézség. Tehát amikor annak idején 93-94-ben, és akkor még az AD 500-asról beszélünk, meg a Bartók 1000-es forintosról, hogy mit jelent itt egy 500 forint? Akkor. És úgy, hogy a szüleimnek, édesanyámnak nem volt állás. Tehát én tudom, mi az, amikor valakinek nincs. És amikor bizony-bizony úgy kell összekuporgatni sok mindent. Tehát én egy kicsi más oldalról nézem ezt a dolgot. És amikor tudom azt, hogy valakinek nincs, akkor az, és pláne olyan helyzetben van, ahol még gyerekek is szóba kerülnek. Hát ott az ember nem lehet érzéketlen, legalábbis úgy gondolom. Tehát az első tapasztalása, mint ezt lehet, hogy már rádióriportban elmondtam, egy cigány család volt, ahol apuka bejött karácsony előtt, így 3 vagy 4 nappal, most voltak náluk kint a család védelemtől, és azt mondták, hogy ha nem szereznek egy ágyat, és hogy nem szereznek egy fűtőberendezőt, bármilyen masinát, vagy valamit, a gyerekeket elviszik karácsonyra. És akkor ezt meghirdettük, és 2 nap alatt meg volt minden. És amikor kivittük, azon a családnak biztos, hogy nem volt karácsony, mert nem volt se fenyőfe, semmi. Nekik a legnagyobb ajándék, hogy a gyerekeik otthon volt. Na, ezek azok a pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy igen, jó az Isten. Mert még mindig vannak jó emberek, akik segítenek. Akiket megérint másoknak a nyomorúság és az ínséges helyzete. De ez is érdekes, mert kitérint meg. Nem a dús gazdagot legtöbbször, a sokszor azokat, akik maguk is bajban vannak. Tehát amikor van egy tartós élelmiszergyűjtés templomainkban, Nagybőjben, meg szoktuk csinálni Adventben is, mi legalábbis meg szoktuk hirdetni. Kik hozzák? A kismamikák. A kismamikák. Akik nem tudom, hogy milyen művész vagy művész tehetséggel rendelkeznek, mert azt a kis nyugdíjat, amik van, úgy be tudják osztani, hogy még erre is jut. Hogy még egy kiló cukrot, vagy egy kiló lisztet tud nélkülözni. Mások meg elmennek, és nevetnek.
Úgy gondolod, hogy aki jobban megtehetné, gazdagabb, jobb egzisztenciával rendelkezik, kevésbé nyitott szívű?
Igen. Sokszor találkozom ebben. Rideg. Rideg. Együtt vagyunk ebben a világban. Ha már pedig együtt vagyunk, akkor valahogy úgy kéne együtt lennünk, hogy valaki mindenkinek jó legyen. Olyan nem lesz, hogy egyenlő, mert sose volt, mert sose lesz. Már nem lesz. De hogyha tudunk valahol segíteni, akkor miért ne segítsünk? Ha úgy oda tudunk állni, és ebben egy kicsit az a szomorú, tudod sokszor, hogy vannak pap kollégák is, akik, hát hogy is mondjam szépen, hogy ne bántsak meg senkit, úgy gúnyosan megmosolyogják a Karitaszt. De ki kell jönni, meg kell tapasztalni. Meg kell tapasztalni annak az idős öreg asszonynak a háláját, akinek elmentünk, és összekosogattuk a fáját, és akkor hát azt mondja, hogy nem van, és akkor valaki elszólt a miénk közül magát, azt mondja, hogy atya, maga pap, nem igen. Hát én szeretek úgy civilbe menni, hogy nem pap, úgy civilbe. Most ezt meglátják, akkor egyből jaj, elkezdenek az emberek viselkedni. De nagyon ám, hogy ne viselkedjenek, hanem önmagukat adják. Ebből volt egy kis sztori, ugye Árvai Feri az Erős Visében is mesélte, hogy egyik önkéntesük volt, már sajnos ő is meghalt, hogy jaj, már az a fiatal papa, milyen kis jöhetne nyugodtan dolgozni, és mondta neki valaki, te Sanyi, kivel dolgoztál? Hát az fiatal emberre. Azt tudod, ki az a fiatal ember? Ki? Hát az a playbalmasodok.
Na erre gondoltam én, amit mondtam, hogy az egy dolog, hogy a templomban meghirdeted, hogy lesz gyűjtés, akár adventi, akár nagybőjti élelmiszergyűjtés, vagy elmondod, hogy van rászoruló család, és akkor ki tud mondjuk ruhát felajánlani. De az egy teljesen más dolog, amikor beállsz, és mondjuk fát vágsz, és elmész időseknek segíteni. Te magad, és nem összeszeded az embereket, hogy na, oda kell menni, utcaházszám itt van. A két hát kezed
megyük, tehát be. Általában azért, hogyha megyünk, akkor soha nem egyenlő megyek később. Tehát mindig a csapattal. Elmegyek velük, igen. Vagy velük, vagy külön. Nézem azt, hogy most valahol hogy lehet segíteni. Tehát nekem ez hozzátartozik az életemhez olyan szempontból, hogy jó benne tevékenykedni. Vagy például volt a Ukrajna háború elindult. És az én drága jó híveim itt azért büszke is voltam rájuk nagyon, mert az egyik cégtől felajánlottak tisztító, illetve hát higiéniai eszközöket 10 millió forint értékben. Tehát ezt mi vittük be. Érsekül is kérdezte, hogy ez hogy? Érsekül. Feltettük a Facebookra, meghirdettük, hogy erre van szükség. De két teherautóval jöttek ki, és vitték el az érsekség autójával az összegyűlt adományokat. A többit. És hozták az emberek. Mert és az volt a motto, mert ha rajtuk segítettek, akkor ebben a helyzetben most nekünk kell segíteni, mert ott nagyobb a baj.
Ezt akartam mondani, hogy azokról az emberekről van szó, akik saját maguk is rászorulók.
Pontosan,
és beálltak a sorba, és azt mondták, hogy ők most mennek a határa,
most mennek.
A segélypontokra.
Hát amikor például volt már indult a migráns probléma, és ugye lett voltak Feri atyáik, hát innen is voltak önkéntesek. És ottól töltöttek le egy hetet a határon, hogy segítették a migránsokat, amiben tudták. Tehát van összefogás, csak talán gondolom arra kéne kicsit jobban rá odafigyelni, hogy bizony-bizony mostanában már emberi lehetőségek. És segélyezés kormányát megnézzük, akkor hogy hány és milyen összetétele a segélyezetteknek, akkor azt kell mondanom, hogy most már nincs különbség, hogy cigány származású vagy magyar származású. Már szinte mondhatom, hogy egyforma arányban voltak. És ugye ezt északhevesről beszélünk.
Igen.
Ez a rész, ez fokozottan hátrányos helyzetű minden téren. Tehát nincs ipar. Azért, amikor egy településen, és én most csak a múlt néztem, összevetettem a népszámlálási adatokat az előzővel, és csak Pétervására 2005-től lement 2002-re. Isten mezeje, lement 1800 főről 1240 valahány főre. Akkor az jelent valami, mert ennyi embert nem temettem el, bocsánat, hanem nagyon sokan elköltöztek, elhagyták a területet. Itt elmentek, mert nem tud elhelyezkedni, dolgozni. Nekem a közvetlen szomszédom Erdőkövesden, 3,5 kilométer gyalogon minden reggel, amikor reggel 6-ra megy Egerbe dolgozni, mert nincsen busz. Mert nincsen busz. És hány ember van. Meg tudomásul kéne venni azt is, sajnos még egyházon belül is, hogy a vidék az most felérte a tartalékait. Nincs tovább. Most így, hogy mondjam, hogy érzékeltesse, meg lehessen érteni. Hiába mondom azt, hogy nekem az egyház községnek van 1 millió forintja a bankszámlán. Ha a bankszámláról elhasználom a pénzt, mert el kell használni, mert fizetnem kell a számlákat, de nem tudom után tölteni, mert nincs miből. Tehát a híveknek hiába nem tudnak adakozni, mert örülnek, hogy élnek, meg vannak. Persze adományok, hát most azok megint annyira minimális, annyira kicsi némek helyen, hogy fél liter üzemanyag se jön ki, hogyha nem el kell számolni. A vidéknek támogatásra van szüksége. Mert egyszerűen nincs. Már nincs. Tehát azok az emberek, akik vallásosak, adakozóak voltak, azokat sajnos eltemettük. Most szembesülünk azzal, hogy egy értékvesztett, identitását vesztett emberekkel vagyunk körbevéve. Hát amikor Istenmezője Szederkei pusztán a Lózsafűző társulat vezetőjét, a családja eltemetteti társadalmi temetéssel, mert a nagymama vallásos volt, de hiába vannak megkeresztelve a gyerekei, hát ha nem érik a hitüket, akkor nekik ez kész. Ezzel a hozzáállással, meg ezzel a fajta gondolkodással, amikor a vallásos híveinek a gyermekei, unokái nem viszik tovább a hitnek a valóságát. És ez ugye megjelent, ahogy szoktuk ugye ezt mondani mindig, hogyha eltemetünk egy idős asszonyt, vagy férfi, vagy szülőt, akkor onnantól kezdve ő már nem fizet egyházadó, meg a gyerekeinek sincs befizetve az egyházadó, mert a mama még gondoskodott róla, hogy az még rendben legyen. Hogy az tovább nem maradjanak el. És onnantól kezdve vége. Tehát én nem vagyok szőrőszívűben, nem szoktam szőrőszívű lenni, mert tudom, nem, még nem olyan családdal találkoztam, hogy még ezt se tudja. Még az egy év egyházi adó kifizetése is problémát jelent neki. Na de ebből is soha nem csináltam gondot. Hát ha arról volt szó, akkor fogtam, kimentem például halott esetébe, reverend a karikistóra, és akkor csendesen eltemettem. Meg eltemettem.
Nagyon fontos az anyagi oldala is, de én most nem csak erről beszélnék, hanem igazából arról, ahogy te is megemlíted, hogy a fiatalabb generációnak már nincs meg ez a kapaszkodója, nincs meg ez a fajta hagyomány az Istenbe vetett hit.
Azért az embernek ez nagyon érdekes. Annak idején, én még úgy a kommunizmusban nőttem föl, kezdett 1974-ben születtem. Tehát érdekes, gyerekfejjel megéltem azt, hogy a templomok tele voltak gyerekkoromban. Most, amikor szabadon gyakorolhatja mindenki a hitét, a vallását. Bocsánat, hogy a kiskutya előtt akar leborulni, azt is megcsinálhatja. Most nem kell a Jóisten. Nem kell a Jóisten. A Jóisten csak akkor kell, amikor bajban vagyok. De akkor is csak addig, amíg bajom el nem múlik, már mihelyt vége van a problémámnak, megoldódott a probléma, utána megint elfelejtik a Jóisten.
Elfelejtünk hálát adni, csak kérni tudunk. Van erre megoldás, szerinted?
Lehet, de ezt csak akkor újra kéne az egészet tervezni, nem a gyerekeket kéne itt oktatni, felnőtteket. Elkerülnek ezek a fiatalok a katolikus iskolába, de onnantól kezdve számukra, mintha nem is léteznének. Nem keresi a kapcsolatot a helyi közösséggel, hanem azt, hogy kihúzza és kipipálja azzal, hogy ő volt az osztályviselő. Tehát ez egy óriási nagy probléma lesz, és én azt látom, hogy ez vissza fog rám ütni. Nagyon vissza fog rám ütni, mert most kvázi majdnem azt, ott tartunk, hogy szinte kineveljük a saját maguk ellenségeit. Mert adunk nekik egy tudás alapot a hitről, mert egy tudása van, csak éppen hite nincs. Mert a hitét nem gyakorolja. Az eukarisztia ünneplése az a csúcs és a forrás, ugye, ahogy tanítja a második vasárnapot. Tehát abból van minden. De hogyha nem éljük meg ezt a misztériumot, hanem csak bocsánat, így teszünk egy pipát oda, hogy ki van pipálva, már én letudtam az osztálymisével, és akkor a szülő is elbújik emögé, akkor az úgy nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz. Tudom, hogy vannak nagyon jó kezdeményezések, itt ott, ott. Ha nem lesz egy közösségnek a tagja, tehát csak tenglen, akkor igazából sehova nem fog tartozni. Márpedig minden templomnak nem az az ékessége, hogy hogy van kifestve, meg milyen festvények, meg mik vannak benne. Minden templomnak a legnagyobb ékesség az imádkozó ember. Arciplebáns, ugye története, az öreg parasztember, aki letette minden reggel a kapáját a templomba, és bement, utána 10 perc után kijött, és Viennai Szent János megkérdezte, hogy bátyám, magad mit csinál? És az öreg parasztember, én nézem őt, ő néz engem. Tehát valahol az, hogy a templom az övé. Mi próbálom, például nekünk itt a templomban külön talált a Caritas csoport vezetője, a kékben a harangozók is, hogy legyen egy sarok a gyerekeknek. Tehát van egy kis játszó sarok, kis asztal, kis szék, kártya, kifestő, gyerekeknek matchbox. És érdekes módon azok a gyerekek, akiket oda elvittek, hogy nem visszajönnek a templom. Mert neki még az egy óra, persze, hogy hosszú. Mert hosszú. De tudja magát egy kicsit elfoglalni. Meg azért ez rajtunk is volt, hogy mi hogyan állunk a gyerekekhez. Tehát amikor szúrós tekintet néz a gyerekre, vagy már megmocad, hát csak azt felejti el az illető kollega is, hogy ő is volt olyan aprócska, és nem lehetett oda ragasztani, még hogyha pillanatragasztóval próbálták volna, akkor sem, mert a gyereknek mozgásigénye van. A gyerek az gyerek.
Persze,
azt nem várhatom el tőle, hogy úgy üljön ott, mint egy felnőtt ember. Meg hogyha van egy hely, vagy csak egy kis sarok kell, nem tökéletes sarok, egy kis sarok a táplomba, ahol le tudsz tenni pár játékot, egy kifestőt, vagy bármit. Oda viszed a gyereket, már elfoglalja magát. Válaszol például a szülők gondolták meg, az látták Pétervásárán, az óvodás gyerekeknek a szülei, összedobtak egy kis pénzt, megcsinálták ezt a kis sarkot, pár ezer forintból, tehát nem nagy összegről van szó. De hát ha nem teszünk semmit sem azért, hogy a gyerekes családokat behozzuk a táplomba, akkor ne várjunk őt. És mondom, még ezt én azt figyeltem meg, azok a gyerekek maradnak meg az Isten házába, akikkel a szüleik együtt vannak itt. Azok ott vannak. Középiskolásként, meg utána is. De akikkel nem jönnek a szüleik, hanem csak megáll apuka vagy anyuka, és most őszintén, mit tud az alatt az egy óra alatt csinálni? Mit csinál otthon? Hazamegy? Na, nézem az órát, hogy mikor kell a gyerekért menni, mert mikor lesz végig a misé. Tehát túl érdemben valamit csinálni? Nem. Ehelyett a gyerekkel, ha bejön az Isten házába, akkor lehet, hogy felelőíteni ő is azt, amit annak idején hitamból tanult, meg lehetne, hogy lehet, hogy Jóisten újra megérinteni a szívét. Tehát Istenén nincsen lehetetlen. De Jóisten akkor is be tud lépni egy embernek az életébe, amikor mi nem is gondoljuk. Ez lehet egy zarándoklat, mikor olyan emberre rábízod a keresztet, hogy vize a csoport előtt, aki mit tudom, lehet, hogy nem járt a templomnak, otthon 5 évese, de kapott egy lehetőséget, és ezt úgy illi meg elménként, hogy utána nézek rá, hogy kerülsz ide majdnem, hogy az a körmeneti kereszt, hogy rám bíztátok a búcsajáráson, úgy megérintette a szépen, hogy én most úgy gondolom, most én nekem jó itt a Jóisten közelében. Tehát sokszor annyira apróságokon múlik ez, hogy észre sem veszik is például a Caritasban, ez egy nagyon-nagyon nagy ajándék, a nagy lehetőség, hogy a szeretet tetteivel, amikor valaki találkozik, úgy, hogy neki más lehetősége nincs. És megtapasztalja ezt. És nem egy ember gondolkodott már el rajta, hogy hát mégis hogy és ment. És újra elindul. Több év után, de újra elindul.
Szavakat tettekre kell váltani, és igen. Akkor működik. Robi atya, figyelnem kell a műsoridőre. 3 rövid kérdésre, 3 rövid válaszra van időnk. Az egyik az, hogy 2022-től kiegészült a feladatköröd, már nem csak 7 településen kell plébánosi feladatokat ellátni, vagy 21 településen Caritas feladatokat, hanem a parádi esperesi kerület esperese is vagy.
Hát, kollégákkal kell együtt dolgoznom, és ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert jó kollégáim vannak, tehát jól együtt lehetünk dolgozni, össze tudjuk hangolni a dolgainkat. Azt jelenti, hogy hát mennem kell hozzájuk néha megnézni, hogy vezetik ki az anyakönyvet, meg ezt azt csinálják, és akkor láttavoznom kell, el kell írnom, hogy itt jártam. De hát ez, hála Istennek, nincsenek rendesek köztünk, úgyhogy mindenkinek sikerült még eddig mindent megcsinálni.
Meg jó az, hogyha van egy papi közösség. Akkor
az is, persze, az fontos.
Jobban megismerve egymást lehet egymásra számítani.
Hát igen, meg azért nekünk annak idején ugye voltak Fatima 100, utána jött az eukarisztikus kongresszus, arra is készültünk. Mi kerületünkben volt előkészület, tehát ezt több egyházközségben szerveztük ezt, hogy mégis működjön. kis kerület vagyunk, már kicsik vagyunk. Tehát én a múltkor összeszámoltam, hogy most mi négyen vagyunk ott, ahol annak ilyen 20-al voltak papok. Úgyhogy azért az kicsit más felállás. És hát azért ennek vannak nehézségei ilyen szempontból, mert az, ami legfontosabb lenne, hogy személyes kapcsolatokat építs az emberekkel, az nem történik meg.
Hát igen, mert egyre több plébániát kell látni, és akkor nincs lehetőség.
Szokták is mondani, hogy atyának a hátát látjuk, meg a kocsinak a farát, mert az van, hogy mint a villám. Nekem menni kell sokszor időre. Ezért szeretem a hálószertapot, nagy csütörtök, nagy péntek és a nagy szobat, akkor csak itt van Péter vásárlál. Ide jön mindenki. Csak olyan nyugalomba telik el, nem kell idegeskedni, nem kell azt csinálni. Együtt imádkozunk, tart, ameddig tart.
Említetted Fatima százat is, meg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való felkészülést is, hogy azt ott helyben is csináltátok. Fontos, hogy ezeket az egyház által kitűzött, akár mondhatnám szent évnek is, de ez most nyilván nem erről szólt, hogy ezeket így próbálod beépíteni
fontos,
az egyház
Azért fontos, és ebben például ugye az Árvai Ferinek volt ez a nagyon jó ötlete, azért volt, mert megmozgattuk egy kicsit az embereket. Tehát itt laknak egymás melletti településen, és akkor volt olyan, hogy akik egy munkahelyen dolgoztak, mióta elmentek nyugdíjba, tizenvalahány éve, nem látták egymást. És pedig a szomszédos településről beszélünk, nem való a világ végén, itt egymás mellett. És akkor volt egy ilyen alkalom, te is itt vagy, te is itt vagy, te is. És akkor egyből összejött, hogy tényleg, hát a négy plébániához tartozó hívek, busszal ezzel, azzal, kis szemautóval, kisebb zarándoklat volt tulajdonképpen ez. Mind a két alkalom. Fatima is, meg az Eukarisztikus Kongresszus, és megmozgatta a híveket. És ilyen a közösségi alkalmunk, ezt magam is tapasztalom, hogy nagyon fontosabb, mert például mint a Hétegyház községen belül is volt szentségimádása. Ugye a pandémia miatt az leállt. Ugye ezt most megint újra kell indítani. És akkor akár egy kápolnát, akár egy megtöltöttek a hívek. Tehát volt egy közösség élmény. Ma emberének is szüksége van a közösség élménye. Mert a közösségben megélt hit, ez lendíti tovább. Ugye mindig hallom ezt az idősekről, mert szentkultnál, persze. Hát mert közösség élményt élnek. Hogy az a több százezer ember, vagy több tízezer ember együtt imádkozik, együtt énekel, és az, bocsánat, az ember az úgy van, hogy a Szent Ágoston, hogy magadnak teremtettél minket, Uram, és jutalan szívünk, meg nem nyugszik te benned. Hát mindig nyugalmat nem talál, és hol talál a nyugalmat, a lelki békét? A jó Istennél. Ehhez kell az közösség élni.
Robi, hogyha negyed századdal ezelőtt, 25 évvel ezelőtt szentelt Seregi István érsek atya az Egri Főegyházmegye szolgálatára, akkor választottál egy papi elmondatot,
igen,
ami végigkísérte az elmúlt 25 évet. Mi igen volt ez a jelmondat, ez és mit jelent számodra?
A második korintusi levélből van, a 12. fejezet 9. áverse, elég neked az én kegyelmem, mert az elő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Hát ebben nekem benne van a papi életem. Mert ugye sok mindennel találkoztam, de jó Isten kegyelme, hogy mindig megsegített, és mindig átsegített minden nehézséget. Lehet ez betegség, akármilyen probléma volt, még a jó Isten mindig belépett. És még mindig pozitívan jöttünk ki belőle. Még akkor is, hogyha esetleg előtte, az ember úgy gondolta, hogy akkor most itt vége van mindennek. De jó Isten, az nem hagyom akkor, soha.
Legyen ez így továbbra is az életedben és a szolgálatodban. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Egyszerű szavakkal szólhatok csak rólad, mert nincsen benned semmi változás. Egyszerű szavaim kedvesen átölelnek, így most jó. Egyszerű szó rád találni, élni, miért oly nehéz? Hol van a jó, mikor szépen csengő szavak között a semmibe vész? Egyszerű szavak, maradjatok velem, járjátok át formáját. életem, mert egyedül a jót kívánom, mert egyedül s egyszerűen szeretni vágyom. Egyszerűen szeretni vágyom. Egyszerű szavak, maradjatok velem, járjátok át, formáljátok át az életem, mert egyedül a jót kívánom, mert egyedül egyszerűen szeretni vágyom, mert egyedül a jót kívánom, mert egyedül s egyszerűen szeretni vágyom.
Kedves hallgatóink, Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a hosszú és egészséges élettitkáról beszélgetett dr. Újhelyi Nelli táplálkozási kultúra kutatóval, a Longevity magazin főszerkesztőjével, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és az lenne az első kérdésem, mert ugye eljuttatták hozzánk a magazin erre vonatkozó cikkét, léteznek-e hazánkban kék zónák elnevezéssel. Mi az, ami most erre a témára irányította az önök figyelmét?
A figyelmünk az azért irányult erre a témára, mert a magazinunknak a küldetése az az, hogy a hosszú egészséges életmód életnek a lehetőségeit megmutassuk, hogy mennyire hétköznapi életmódbeli szokások határozzák meg azt, hogy mennyi ideig élünk. Ennek nagyon sok nemzetközi kutatása van, amelyre támaszkodhatunk, és éppen ezért kíváncsiak voltunk, hogy mi a helyzet most Magyarországon, hogy áll hazánk ilyen szempontból a várható élettartam tekintetében, és honnan kell elindulnunk, és hogyan tudunk segíteni az olvasóinknak abban, hogy picit megnöveljük a várható átlagos élettartamot hazánkban.
Tulajdonképpen mit jelent a longevity?
A longevity az a hosszú távú egészségmegőrzést jelenti összetett módon. Egyrészt tudományos irányból is közelítünk, amikor különböző orvosi kutatásokra, biológiai kutatásokra alapozva vannak megállapításaink. Másrészt nagyon fontos eleme a longevity-nek a hétköznapi, mindennapi életmódbeli döntéseink, a táplálkozásunk, a sportolás, hogy mennyit mozgunk, a stresszkezelésünk, a mentális egészségünk, és önmagában az, hogy egy testben élünk, és hogyan vigyázunk erre a testre. A longevity az azt mutatja, azt vizsgálja, hogy hogyan tudnánk minél hosszabb és boldogabb, teljesebb életet élni, és a magazinunkban is ezt a szemléletet igyekszünk átadni.
Nagyon összetett dolog ez, ahogy ön is fogalmazott, és nagyjából ennek mentén fogunk haladni terveim szerint a beszélgetésben, de folytassuk talán ott, mielőtt Magyarországra konkrétan rátérnénk, hogyha az Európai Unió országait nézzük, tehát Európába kitekintünk a kék zónák vonatkozásában, az milyen képet mutat, mely országokban nagyon magas a várható élettartam, egészségesen tegyük hozzá?
Igen, mondom is azonnal, csak még előtte annyit hadd jegyezzek meg, hogy a kék zónák fogalmát azt vegyük le egy picit erről a listáról, beszéljünk róla külön, mert kiemelt helyekről van szó a kék zónák esetében, de hogyha megnézzük Európa térképét, ki is mutattuk mi ezt, hogy hol mi a helyzet a várható átlagos élettartamban, akkor azt látjuk, hogy Spanyolország van az első helyen, 83,3 évvel, ezt követően Svédország, majd Olaszország, Luxemburg, Málta, így jönnek sorra az országok. Azt lehet mondani, hogy jellemző az északi és a mediterrán országoknak a első helyek közti szereplése, és sajnos elmondható, hogy ahogy jövünk keletebbi régiók felé, akár ugye Magyarország felé, vagy a balkáni területekre, folyamatosan, fokozatosan csökken ez a várható átlagos élettartam. Magyarország egyébként a 23. ezen a listán. Minket csupán Litvánia, Lettország, Románia és Bulgária követ. Úgyhogy van honnan elindulnunk, és van mit felhoznunk az Európai Uniós átlaghoz.
Mediterrán országokat említett, és én nekem rögtön az ugrott be, hogy mediterrán táplálkozás, és hogyha ugye úgy mutattam be, hogy táplálkozási kultúra kutató, akkor itt, hogyha a végcél tekintetében ugye a hosszú egészségben eltöltött életévek, a táplálkozásnak azt gondolom nagyon-nagyon komoly szerepe van.
Ez így van, mi is így gondoljuk, és a kutatások is ezt mutatják, hogy nagyon-nagyon fontos, és talán nem azt mondom, hogy a legfontosabb, nehéz ezekben ugye rangsorolni, nem is szeretnék ilyen állást foglalni, de a táplálkozás az mindenképpen egy fontos pillér. És igen, a mediterrán étkezés, ami itt elhangzott, az valóban egy olyan típusú táplálkozási forma, ami ma már a szakemberek közt egyfajta konszenzus, hogy a lehető legtöbb ember számára valóban az egészséges étkezés alapját jelentheti. Miről van szó? Egyrészt arról, hogy ez nem egy szigorú diéta, tehát nem arra kell gondolni, hogy pontosan meghatározott étkezési tervet kell követni. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy olyan keret, egy olyan táplálkozási keret, amiben érdemes gondolkodni, és ami alapvetően az alapanyagokat szabja meg, és azon belül a mindennapi étkezésben bármit összeválogathatunk és kísérleteztethetünk, úgyhogy alapvetően érdemes a mediterrán diétára figyelni, megismerni, hogy milyen alapanyagai vannak, és nyilvánvaló a nevéből ered, ezt főként a mediterrán régiókban követik az emberek. Ott egy picit azt is mondhatnánk, hogy a helyi kultúrának a része, a tradicionális táplálkozási kultúra részét képzi ez a típusú étkezési rendszer. És amit fontos, hogy olyan alapanyagokat tartalmaz, ami bizonyítottan például gyulladás csökkentő hatással bír a szervezetbe, tehát itt például az olívaolajra gondolok, ami jelen van a hétköznapi táplálkozásban. A magyarországi étkezéshez képest azt is mondhatnánk, hogy viszonylag kevesebb állati eredetű húsfogyasztás van jelen a mediterrán étrendben, és nagyon hangsúlyos, és ez a legfontosabb, a friss zöldség és gyümölcs jelenléte nagy mennyiségben. A legtöbb étkezés tartalmazza ezeket az összetevőket, emellett a hüvelyesek fontos elemei a mediterrán étrendnek, illetve a magvak, diófélék, és hát nyilván a hal, ami mellett, illetve tengeri élelmiszerek, ami mellett nehéz elmenni, és mondhatnánk azt, hogy Magyarországon viszonylag kevésbé elfogadott vagy közkedvelt élelmiszer. Ilyen szempontból a tengeri alapanyagok, viszont azt mutatják az adatok, hogy érdemes lenne ezekből is, és hát nem is tengeriekből, de mondjuk folyami halakból többet fogyasztani.
Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy önnek, mint táplálkozási kultúra kutatónak itt a kék zónák tekintetében nagyon fontos szerepe van a kutatás területén, de ugye Magyarországot említett, hogy milyen jó lenne itt is egy kicsit a mediterrán táplálkozás felé fordulni, akár növelni a halfogyasztást, és lehetne sorolni ugye a zöldségek, gyümölcsök rendszeres fogyasztását, hogy van egy ilyen edukációs felelőssége, szerepe is önöknek, önnek?
Mindenképpen ez lenne a célunk. Én saját magam is ezt tartom fontosnak. Én is évek óta egy nagyon egészségtudatos életmódot követek. Nekem is van egy saját személyes történetem, amiben egy korábbi egészségtelen étkezés és súlyfelesleg volt jelen, és ettől megszabadultam, és átalakítottam az étkezésemet, és a tudományos érdeklődésem is ebbe az irányba indult. Több ezer fős, már közel 10 000 fős kutatási adatbázisom van a hazai táplálkozási szokásokról, éppen azért, hogy nézzük meg, hogy mi a jelenlegi helyzet, és honnan indulunk, és ebből a kutatásból is látszik, hogy a hétköznapi étkezésünk és a hagyományos magyar konyhára épülő mindennapi étkezésünk sajnos nem nincs összhangban, vagy kevésbé vethető össze ezzel a mediterrán étrenddel, tehát lenne min változtatni, és alapvetően igen, a Longevity magazinnak is komoly felelőssége és küldetése, hogy ebben segítsen az embereknek. Mert az én kutatásomban is az látszik, hogy a legnagyobb probléma az egyfajta tudáshiány. Nincsenek olyan kapaszkodók, vagy hát nagyon kevés olyan kapaszkodó van, ahová fordulhatnánk, ahol tanulhatnánk erről a témáról, ahol hétköznapi nyelven az emberi szokásokat figyelembe véve informálódhatnánk az egészségtudatos életmódról, mert sokszor az a baj és az a probléma, azt látjuk, hogy rengeteg orvosi, dietetikai utasítás, előírás van jelen, és ezekkel találkozhatunk, ezeket hallhatjuk, meg is kaphatjuk személyre szabottan, de sokszor sajnos az ilyen szakemberek kevésbé tudnak azzal foglalkozni, hogy az emberek alapvetően társadalomban élnek, egy kultúrában élnek, egy családban élnek, nem önmagukban vannak így hermetikusan elzárva a külvilágtól, és a szokásaink azok olyan dolgok, amit hozunk magunkkal, amit öröklünk a szüleinktől, amit látunk otthon, megismerünk a médián keresztül, és ezen nagyon nehéz azért változtatni, mert mondjuk egy orvos azt kéri tőlünk, hogy változtassunk. Tehát én azt gondolom, és azt látjuk a magazinnál is, hogy az egészségügyel szorosan együttműködve az emberek szokásait vizsgáló szakemberekkel is dolgoznunk kell, hiszen így lesz hatékony a változás, mert alapvetően az elhízás az egy egészségügyi kérdésként tárgyaljuk, miközben sokkal inkább egy társadalmi problémáról van szó, vagy hát társadalmi problémáról is van szó, mikor az elhízást például figyeljük, vizsgáljuk. Úgyhogy igen, van egy ilyen felelősségünk, küldetésünk, és ebben nagyon szeretnénk hatékony segítséget adni mindenki számára.
Hol veső napsugár, ki lesz majd, aki rám talál, jön majd verem a holdeső a napsugáron át velem, ki jön tovább túl közel a fájdalom, ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél, vigyázz nagyon kedvesen, jó utat, félni most nem szabad, rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél,
csak nevess rám, és minden rendben van. Tudom, lesz majd, aki rám talál, ki jön majd vele, a holveső, a napsugáron áll, vele, csak meves rám, és minden rendben van, tudom, se le 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 le.
Ha jól értem, akkor az imént arra hívta fel a figyelmemet, hogy a várható átlagos élettartamot és a kék zónákat válasszuk külön. Most akkor arra kérem, hogy azt az 5 jól körülhatárolható helyszínt, ami a világban kék zónának minősül, tegye meg, hogy elmondja a hallgatóinknak.
Mondom is, a világon tehát van 5 olyan térség, ahol nagyon magas a 100 év felettiek aránya. Ezeket a területeket hívjuk kék zónáknak. Ide sorolható Japánban az Okinawa-sziget, Nikoya Kosztarikán, Loma Linda Kaliforniában, illetve Ikária-sziget Görögországban, tehát ez egy európai példa, és Szardinia-sziget Olaszországban, ami szintén Európában található. Tehát ezek a területek azok, amelyeket a kutatók hosszú évek óta vizsgálnak, és úgy találták, hogy itt nagyon magas tehát a 100 év felettiek aránya. Fontos látni, hogy eleinte azt gondolták a kutatók, hogy valamilyen genetikai sajátosság van, ami ezeken a területeken folyamatosan generációról generációra továbbadódik. Ugye látni kell, hogy sok terület, amit említettem, sziget, és tudjuk jó, hogy a szigetek azért az 1700-as, 800-as évekig eléggé érintetlenül tudtak maradni, és mondjuk az ott sziget népességen saját magát tudta ugye tovább örökíteni. Tehát ez volt a feltételezés, hogy biztos valamilyen gén ott megy tovább. De bebizonyosodott az elmúlt években, hogy ez nem így van. Nincsen genetikai eltérés az ott élők génrendszerében. Sokkal inkább olyan életmódbeli szokások vannak, amelyek az öt területen hasonlóak lehetnek, tehát van köztük hasonlóság, és ez okozhatja a várható magas életkort. Úgyhogy ezek a kék zónák, és a kék zónáknak az életmódja azért már az elmúlt években viszonylag ismerté vált világszerte, több bestseller született ebben a témában. Persze vannak, akik megkérdőjelezik ezt a felvetést, de mindenféleképpen látni kell, hogy azok az életmódbeli szokások, amelyek ott megtalálhatóak, bizonyítottan nagyon jótékonyak a szervezetünk számára, tehát érdemes ezeket figyelni és tisztában lenni velük.
Hogyha arra keresünk a választ, hogy vajon Magyarországon, hazánkban léteznek-e kék zónák, akkor önök erre is választ adnak ebben az említett cikkben, de nagyon komoly térségi különbségeket mutat ez az írás, illetve a felmérés, a kutatás. Melyek ezek?
Igen, azt látjuk, hogy hazánkban az átlagos várható élettartam a nők esetében 79 év 2023-ban, a férfiak esetében 73 év volt, és ez az elmúlt 20 évben egyébként növekedett a férfiak esetében 5 évvel, a nőknél 3 évvel, de az, hogy az országon belül hogy osztanak el pontosan az adatok, abban valóban van egy nagyon jelentős különbség. Azt mondhatjuk, hogy jellemzően a nyugat-magyarországi régiók azok, ahol magasabb az átlagtól ez az adat. Az első 10 megyéig, Csongrád-Csanád kivételével nincs is kelet-magyarországi régió a listában, és sajnos a második fele a listának, az sokkal inkább a keleti és északi régiókra esik. Gyakorlatilag Borsod-Abaúj-Zemplén megye az utolsó helyen szerepel ezen a listán, ami sajnos nem egy jó hír. Itt a férfiak várható élettartalma az 71,15 év, a nők esetében pedig 77,88. Tehát azt láthatjuk, hogy igen, vannak különbségek, de alapvetően ezek ilyen másfél-két év eltérések az átlaghoz képest, és sajnos van egy ilyen tendencia, hogy nyugaton magasabb ez a várható életkor, még keleten és észak-keleten alacsonyabb.
Az is egy igen.
Ennek az okaiban nem tudom, hogy lehet az lenne a következő kérdés, hogy ez vajon miért van.
Hát nyilván ezek is nagyon összetettek, ugye lehetne itt mondani demográfiát, gazdasági, egészségügyi vonatkozásokat, meg hát folytassa a sort, tegye meg, legyen szíves.
Igen, tehát ez a kiinduló állapot, és ezt látjuk most, és egy cikksorozat keretében szeretnénk feltárni, hogy milyen tényezők okozzák ezt a különbséget. Nagyon könnyű lenne leegyszerűsíteni mondjuk gazdasági szempontokra, hogy ha megnézzük, hogy az országon belül hol vannak magasabb jövedelmi emberek, magasabb iskolai végzettséggel rendelkező emberek, akkor lehet, hogy hasonlóságot látnánk a térképen az életkor kapcsán. De mi nem szeretnénk ilyen leegyszerűsítésbe és általánosságokba bocsátkozni, mert sokkal több összetevő határozza meg a várható élettartamot. És itt, ahogy említettem, nagyon fontos szerepe van az életmódunknak, amely persze szintén lehet egy gazdasági kérdés, hogy mennyi pénzünk van, mennyit tudunk fordítani az egészségünkre, de sokszor nem ennyire egyszerű, és egyszerűbb hétköznapi életmódbeli döntésekkel pénz nélkül, vagy kevesebb pénzzel is sokat tehetünk az egészségünkért.
Hazánk vonatkozásában az is a nagyon érdekes momentum, hogy Budapest ugyan magas várható élettartamot mutat, de nem minden szempontból tekinthető az ország kék zónájának. Hát melyek azok a momentumok, amelyek Budapest mellett szólnak, és amelyek nem feltétlenül Budapest mellett, hiszen vannak olyan sajátosságok, amelyek sokkal inkább mondjuk a kisváros előnyeire, vagy kistelepülések előnyeire irányítják rá a figyelmet. Minket.
Igen, tehát pontosan így van, hogy Budapest tényleg kiemelkedik, második helyen szerepel önmagában Pest megye is, és alapvetően Budapest az tényleg az élmezőnyben van. De azt látjuk, hogy ennek az oka elsősorban abban keresendő, hogy valóban mondjuk egy egészségügyi ellátás az országon belül valószínűleg ott a legjobb, és hogyha valakinek valamilyen betegsége van, akkor annak a kezelési esélye az magas egy ilyen városban, nyilván a fővárosban. És persze az is igaz, hogy gazdasági szempontok is közrejátszanak, magasabb jövedelmű emberek élhetnek a városban, és több lehetőségük lehet arra, hogy az egészségükkel foglalkozzanak, akár csak tudásbeli kérdésekben is azért egy főváros lekörözhetetlen. Mégis az a típusú életmód, amit a kék zónáknál látunk, az sokkal inkább egy nyugodtabb, kisvárosi, akár falusi léptékű életmódról szól, és ebben nyilvánvalóan Budapest nem tekinthető kék zónának ilyen szempontból. Tehát azt a típusú életmódot nem tudjuk megvalósítani Budapesten, vagy mondjuk nagyon a széli, város széli területeken esetleg. Úgyhogy ilyen szempontból vizsgáljuk sokkal inkább a kisvárosokat és a kistelepüléseknek a működését és mindennapjait, amelyben nyilván ezek is általános megállapítások, de mégis azt látjuk, hogy a természet közelség és a tisztább környezet, ami a kék zónáknál is egy nagyon fontos életmódbeli alap, az egy kisebb településen sokkal jobban kivitelezhető, ahol mondjuk alacsonyabb a légszennyezettség, nincsen az a városi smog. Ez nyilvánvalóan a hosszú távú egészségmegőrzésben fontos lesz, légzőszervi betegségeket meg tudja előzni. És ezek mellett olyan dolgokhoz juthatnak hozzá a kisebb településeken, ami szintén lehet, hogy egy nagyobb városban kevésbé működik, például a helyi friss élelmiszerek kevésbé feldolgozott alapanyagoknak a fogyasztása, ami szintén kék zónáknál nagyon fontos szempont, és persze megvalósítható ez egy nagyvárosban is, vannak biopiacok, termelői piacok, de mégis egy kisebb településen sokszor ez adott, mert lehet, hogy valaki saját magának termeli meg, vagy a környékről tudja beszerezni az ilyen típusú élelmiszer alapanyagokat. Emellett fontos lehet még a mozgás, a mindennapi alacsony intenzitású mozgás, amit sétálás, kertészkedés, biciklizés lehet például ilyen, és egy kisebb településen gyakran az emberek a napi közlekedésként is gyakrabban sétálnak, vagy használják a biciklit, és ahogy említettem, mondjuk saját kertjüket gondozzák, és ezzel olyan mozgásformát követnek, amit viszonylag tényleg minden nap meg tudnak csinálni, és egy alacsony intenzitású folyamatos mozgásban tartja a szervezetet, amelyet akár időskorban is, tehát 70-80 éves korukban is tudnak az emberek végezni, még mondjuk egy panellakásban Budapesten ez kevésbé jellemző. És emellett, ami szintén egy fontos megállapítása a kék zónáknak, az az, hogy a lelki egészség mennyire fontos időskorban, és a közösségi kapcsolódások ez egy fontos szegmense, alapillére a lelki egészségnek. Azt látjuk, hogy a kék zónákban az ott élő időseknek feladatuk, szerepük van a helyi társadalomban, összejárnak közösségi rendezvényekre, és a családon belül is, és ez is egy olyan szempont, ami egy kisvárosban, talán napjainkban is még jellemzőbb, hogy több szomszédsági, baráti, családi kapcsolat marad élő, akár időskorban is. Úgyhogy ezek a főbb megállapítások, nyilván ennek sokkal több részlete van, amelybe szeretnénk a következő hetekben, hónapokban jobban elmerülni, de az alapok szerintem láthatók ebből is, és talán átadhatók, és magunkkal tudjuk vinni ezeket a fontos életmódbeli irányokat, hogy ha szeretnénk hosszú, boldog életet élni, a longevity szemléletében, akkor érdemes a mindennapi szokásainkat ilyen alapvető, egyszerű tanácsokra alapozni.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a hosszú és egészséges élettitkáról beszélgetett dr. Újhelyi Nelli táplálkozási kultúra kutatóval, a Longevity magazin főszerkesztőjével, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségpercei.